Portrék az ELTE-ről. Cibula Katalin.
Dr. Cibula Katalin az ELTE főiskolai docense, illetve a Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet oktatója. Mi az ön szakterülete, és mivel foglalatoskodik, illetve miket tanít az ELTE-n?
A szűkebb szakterületem a 18-19. Századi drámatörténet. Filológusként foglalkozom, tehát drámakiadással, drámaszövegek vizsgálatával foglalkozom ezen a területen, de tulajdonképpen minden közel áll hozzám, ami színház és dráma, sőt igazából azok a területek, amik a kettő közötti átmenetet jelentik. Ennek megfelelően korábban az órarendem javarészét a reformkori, felvilágosodáskori és a reformkori irodalomtörténet tette ki, ahol azért drámatörténet mellett irodalomtörténetet is tanítottam, és például az epikát is nagyon kedvelem. Most viszont több olyan órán van, ami a modern drámával, a színházi előadásokkal kapcsolatos, sőt, olykor drámapedagógiát is tanítok. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az Alma Máterem fogadott be, és itt az ELTE-nek nem e között, hanem még a legendás Pesti Barnabás utcai falai között végeztem az egyetemet.
Eleve úgy tervezte, hogy az ELTE-n szeretne oktatni?
Nem, egyáltalán nem. Sőt, igazából azzal a határozott szándékkal jöttem az egyetemre, hogy egyetlen dolgot nem szeretnék csinálni, tanítani. Azt tudtam, hogy színházzal szeretnék foglalkozni, és ennek megfelelően, hát az én időmben még két szakos volt a képzés, magyar és művészettörténet szakon végeztem, és én voltam az a művészettörténész, aki nem főszakként műtárgyakba szeretett bele, hanem a látványkultúra felül közelítettem, és a színházi foglalatosságomban akartam hasznosítani ezt a tudományterületet. És aztán, amikor gyakorló tanításon találkoztam a tanári pályával, egyrészt göröngyös volt, nem tanítottam könnyen, másrészt viszont a 20-25 óra tanítás után úgy éreztem, hogy sehol nem vagyok olyan biztonságban, mint a katedrán. Utána néhány évet tanítottam középiskolában, és tudományos segédmunkatársként kerültem az ELTE-re, tehát először nem tanárként, nem tanítottam, aztán valahogy a későbbiekben úgy alakult az életpályám, hogy egyre közelebb kerültem az oktatáshoz, és ma ez a foglalatosság az, ami az életemben az egyik legfontosabb.
Az egyetemi tanulás évei során volt-e valamilyen meghatározó fordulópont, amely elmozdította egy adott irányba?
A legfontosabb fordulópont nagyon hamar megtörtént velem. A kétszakos képzésben magyar-orosz szakra jelentkeztem, és körülbelül egy év alatt eldőlt, hogy egészen biztos a művészetekkel akarok foglalkozni, és a nyelvek, a nyelvtudomány nem áll hozzám közel, és akkor vettem a bátorságot, és leadva az orosz szakot, olyan szakot választottam, vállaltam fel, ami azt gondoltam, hogy ezen az úton jobban fog engem segíteni, és a literatúra mellett a művészet, a képzőművészetek különböző formáihoz enged engem közel.
Mikor került végül akkor az ELTE-re, és milyen érzésekkel, gondolatokkal kezdett el dolgozni?
Tulajdonképpen az egyetem befejezése után azt hiszem egy évet hagytam ki, amikor is rajongva és nagy tisztelettel szeretett professzorunk, Tarnai Andor volt az, aki visszahívott engem, és egy sajtótörténeti kutatásba kapcsolódtam be elsőként az ELTE-n, és a legfontosabb, meg a legnagyobb érzés a hallatlan megtiszteltetés volt akkor számomra. Sokkal nagyobb megtiszteltetésnek éreztem, mint amennyire örülni tudtam neki.
Mit várt az ELTE-től, vagy mit várt volna, és így visszatekintve mit adott önnek?
Tudományos munkatársként nem elvárásaim voltak, hanem inkább félelmeim, hogy tudok a feladatnak megfelelni, és ennek a nagy hírű és nagyon szigorú professzornak, Tarnai Andornak megfelelni. Amikortól kezdve tanítani kezdtem, akkor a lelkesedés érzése volt bennem a legerősebb. Nagyon szerettem volna mindent, amit tudok megtanítani a tanítványainak, bár akkor a középiskolás gyakorlat szolid gyakorlatom után már tudtam, hogy ez nem lehet cél, nem lehet megvalósítható cél, hanem valamiféle rendszerezett tudásnak az átadására kell törekednem. És megpróbáltam a lelkesedésben, és ebben az ösztönös átadásban, akarásban önfegyelmet gyakorolni.
És akkor ebben segített az ELTE ezek szerint, hogy ezt így kidolgozza?
Igen, egyrészt rengeteg órám volt, másrészt pedig például hallatlan jó iskola volt az, hogy az esti tagozaton, a kiegészítőn a fiatal oktatókat dobták be a mélyvízbe, és egy egészen speciális helyzetben kellett tanítanunk.
Mielőtt tovább mennénk, hallgassunk meg egy számot, mondjon róla néhány szót.
Ha az egyetemista éveimre emlékszem vissza, akkor D-s lemezeket hallgattunk, akkor még bakelit formában, és a barátnőmtől kaptam egy születésnapomra ajándékba az Udvaros Dorottyának a D-s lemezét, amiről aki úgy tudott bejönni című szám volt akkor a kedvencem, és azért ez időtállónak bizonyult.
Amint bejött az ajtón, valami rossz lakásban, egy mozdulatra láttam, hogy aki épp most itt az ajtón belé, más, mint a többi sok. Meg is kérdeztem mástól, ki az ott távol, ki most bejött az ajtón, az ott, ki fehér ingben épp leült, és nem néz vissza rám.
Csak őrbe, őrbe, fordulj el tőle, ha tovább nézed, ő lesz a véged.
A másik, ami akkortól máig megint csak jól eredményesen küzd az idővel, legalábbis az én életemben, az Cseh Tamás. Éppen a napokban valamikor hallgattam újra, nem emlékszem pontosan milyen apropóból a Műcsarnok lemezét, és döbbentem meg azon, hogy ezek a dalok, ezek azt gondolom, hogy a gyerekemnek is szólnak, mondanak valamit, tehát a maguk módján ezek is időállóak.
Az első ketrecben még ordítottam, anyámat pofosztam és egy rongybabát. A szám szélén langyosan csordult a tej.
Mik az ön szakterületén a központi kérdések, mi áll a szakma fókuszában?
Ezek a kérdések több rétegűek, de alapvetően talán két dolgot tartok fontosnak. Az egyik maga a szöveg megjelenése, a textológiai munka, ami alapvetően átformálódik, átalakul az internetes kultúra világába, és újfajta kérdéseket, feladatokat, probléma megoldást kíván a szövegek kiadójától. A másik fontos, bonyolultabb kérdés pedig az, hogy a modern irodalomelmélet eredményei, szempontjai hasznosíthatók-e, és hogyan hasznosíthatók a régi szövegek vizsgálatakor, hiszen ezeknek a szövegeknek a javarésze publikálatlan, ismeretlen. A megismerés, az irodalomtörténeti köztudatba való bevitel és a modern irodalomelméleti értékelés párhuzamosan megoldható-e, képviselhető-e, vihető-e ezeken a szövegeken.
Az ön szakmájában mit jelent az, hogy valaki sikeres?
Sikeres az, aki sok könyvet ír, és akinek a könyveit a szakma is érdeklődéssel, örömmel, elismeréssel fogadja. Gyakorlatilag már egyetemista korom óta először hallgatóként, aztán oktatóként, kutatóként részese voltam a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében működő drámatörténeti kutatócsoportnak, amelynek a feladata a 18. századi magyar nyelvű, magyarországi drámák összegyűjtése és szövegkiadása volt. és amely a mai napig tart, mint kutatás. Ez egy hatalmas fehér folt az irodalom történet területén is, vagy folt volt akkoriban, és ma a legnagyobb eredménynek, de közös eredménynek tartom a kutatótársaimmal együtt azt a majdnem könyvespolcnyi drámakötet szövegkiadást, ami ennek a 20-25 éve tartó kutatásnak a, lehet azt mondani, hogy kézzelfogható eredménye. Jelen pillanatban a legnagyobb szerelmem Kazinczy Ferenc, akinek történetesen a drámafordításaival foglalkozom, nyilvánvalóan nem esik messze a kutatási területemtől. Ennek az aktualitását egyrészt az adja, hogy a jövő év Kazinczy év, Kazinczy születésének 250. évfordulója, másrészt pedig meglepő módon egy ilyen kvalitásos nagy szerzőnek igen sok kiadatlan, soha megjelent, csak kéziratban létező szövege, és köztük drámái is vannak, úgyhogy jelen pillanatban kolléganőmmel, Demeter Júlia tanárnővel egy Kazinczy dráma kötetet készítünk, aminek a lektorált kézirata február végére kell, hogy elkészüljön. Tehát nagy munkában vagyunk.
Milyen fontos hatások érték, milyen hatások emberek formálta az ön gondolkodását?
Alapvetően formálta az ELTE bölcsészkara, ahová jártam. Az említett professzor tanítványa voltam, teljesen egyszerű szemináriumi kapcsolatból lett ez komolyabb munkakapcsolat, de szemináriumot hallgattam például Szegedi Maszák Mihály tanár úrnál, művészettörténetből pedig Marosi Ernő professzor úrnál, legendás előadóként volt ismert Bécsi Tamás, akinek az óráira jártam, illetve Szabó Árpád, klasszika filológus, akinél a hosszú-hosszú évek után először abban az időszakban lehetett újra antik drámáról hallani. Nagyon fontos az életemben az Irodalomtudományi Intézet, amely szakmai fegyelmet, igényességet és emellett emberi szolidaritást tanított. Ki kell emelnem ebből a szempontból a drámakörtörténeti kutatócsoport vezetőjét, Kilián István professzor urat, és azt gondolom, hogy a mi négyes tímünk, Kilián tanár úr, Pintér Márta Zsuzsanna kolléganőnk, és az ELTE-ről is régi kolléganőm, szobatársam, jelen pillanatban is Demeter Júlia tanárnő, mert mi négyen azt hiszem, hogy példaszerűen tudunk együtt dolgozni, mindenféle szakmai féltékenység, kétség, bizalmatlanság nélkül ebben a légkörben, ahol ezekből a tulajdonságokból egyre több tapasztalatot gyűjthet egyébként az ember.
A szakmai munkájából, vagy általában a jelenlegi kutatásokból hogyan kerül be valami az egyetemi oktatásba?
Remélem, hogy nagyon egyszerűen az egyetemisták fogják használni azokat a szövegeket, amiket kiadtunk. Felülírják a Kazinczy képüket a Kazinczy drámákat olvasván, illetve nem látják fehér foltnak a 18. századot, hogyha drámáról van szó, hanem rá döbbennek majd újra és újra revelatív élményként arra a elképesztő, színes, gazdag, sokrétű színjátszásra, nem pusztán drámairodalomra, amit ez a század nyújtott nekünk.
Hogyan látja a jövő nemzedékét a saját szakterületén?
A szakterület hogyan látja magát a jövőben, ez is kérdés, hiszen ha csak az oktatás területét vesszük, a magyar szak egy nagy tömegszakból egy speciális szakká változik, ahova most már nem Jolly Joker bölcsészdiplomáért járnak a hallgatók, hanem kifejezetten a magyar irodalom és kultúra tudománya iránt érdeklődnek. Nyilvánvalóan ez már a hallgatók mennyiségében és érdeklődésében is szelekciót jelent, de nem gondolom azt, hogy ez a nemzedék ne tudna ugyanolyan jól, vagy lehet, hogy jobban megfelelni majd a szakmai kihívásoknak, mint azt a mi vagy a most létező nemzedékek teszik.
Egyetemista korában milyen álmai voltak, amikről azt gondolta, hogy ezt akarja majd élete során megvalósítani?
Hát 20-25 évesen egészen másak voltak az elképzeléseim, ugye nem akartam tanítani, hanem bármi mást, de két út között gondolkodtam, ha nem is olyan tudatossággal, mint ahogy most beszélek róla. Az egyik egy színház közeli, a másik egy tudomány közeli út volt. Most ez az utóbbi valósult meg, de mindezzel együtt az a nem várt út adta számomra a legtöbb intellektuális impulzust, amire a legkevésbé számítottam, ez pedig az oktatói munka.
Ha kapna egy jegyet bárhova a világon egy hétre, akkor hova menne és hogy töltené el ott az időt?
Lehetek nagyon mohó.
Igen.
Akkor én egy hajóra, ami beutazza az egész világot, és akkor mohón ezzel a jeggyel fölfalnék mindent, amit csak lehet.
Ha kapna egy időgépet, tanárnő, mit kezdene vele? Használná-e egyáltalán?
Nem használnám. Meg vagyok győződve róla, hogy minden kornak megvannak a saját maga nehézségei, küzdelmei, borzalmai, és nem gondolom egy pillanatig sem, hogy én élek a legszörnyűbb világban, ami körülvehet minket. Az egyéni kíváncsiságom, az teljesen kíváncsiság alapon, az a 19.-20. század fordulójára vinne vissza, de csak egy rövid időre.
Ha lenne jövő, ha várjuk, majd ide talán, addig a múltban élünk.
Cibula Katalint Endrész Dorottya kérdezte. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.